tegnapi téma címe az volt, hogy a ima küzdelem a bűnrendezésért. És hát talán úgy gondolhatjuk, hogy hát bűneink mindannyiunknak vannak, nem vagyunk tökéletesek, és hát azért rendszeresen kell küzdenünk. De hát mi hívő emberek vagyunk, hát hitünk azért van. Szoktunk erre gondolni, hogy nekünk azért rendszeres küzdelmet kéne folytatni, hogy valóban legyen hitünk. Ez most kérdés. Mennyit szoktunk erre gondolni, vagy mennyit szoktunk ezzel foglalkozni, mennyire szoktuk gyakorolni ezt az ima küzdelmet a hitért.
Biztos, hogy olyankor, amikor valami megpróbáltatás ér bennünket, akkor biztos, hogy felveszük a küzdelemnek nem jó volt a mondat, szóval akkor elkezdünk küzdeni, hogy bízunk a Jóistenbe. De a hétköznapokban erről szerintem sokszor megfeledkezünk, legalábbis én. Pedig, hogyha belegondolunk abba, hogy minden olyan helyzet, amikor eltávolodunk a Jóistentől, akkor tulajdonképpen hitünk billen meg egy kicsit, mert valamiért átvesszük az irányítást. Tehát nem bízzuk rá magunkat tovább a Jóistenre, hanem mi magunk vagyunk megoldani dolgainkat, akkor az már mind hitgyengülés állapota éppen.
Két nagyon fontos dolgot mondtál. Ugye egyrészt, hogy mikor szoktuk gyakorolni, amikor nagy megpróbáltatások vannak. A másik meg, hogy amikor kicsit elbillen a hitünk, ugye a kis dolgokban, ott nem szoktuk ezt gyakorolni. Akkor tovább lépünk, és megoldatlanul maradnak a hitbeli hiányosságok. Gábor? Juliska. Igen.
Én magam is úgy most ezen úgy megdöbbentem ezen a megfogalmazáson, hogy nem igazán jutott eszembe, legalábbis így tudatosan nem emlékszem rá, hogy ez foglalkoztatott volna. Igen, a bűntől való szabadulás, ez úgy cél, de hogy a hitér, hogy hinni tudjak Isten ígéreteiben rátámaszkodni, hogy ezért egyfajta ima küzdelmet kell folytatni, ez így nem fogalmazódott meg bennem még sose. Igen. És köszönöm, hogy ez most így.
Igen, nem vagy egyedül ezzel, tényleg kevés szó a sikerről. Zsuzsa?
Milyen gondolatom támogatok, hogy Júliskát hallgattam, hogy sokszor, hát most mondok, amit nem szoktam elárulni, de sokszor olyan bizonytalanság van bennem, hogy igen, én teljesen világosan tudom az Isten ígéreteit, de magamra vonatkozóan nem mindig látom ezeket. Tehát arra pontosabban fogalmazok, hogy azt tudom, hogy az Isten mindenkit üdvözíteni fog, aki szereti, meg aki szereti őt, és elviszi őket a győzelemig. De magam tekintetében sokszor bizonytalan vagyok, hogy én talán nem hiszek eléggé, vagy én talán nem vagyok, bennem annyi mindent nem tudok még végigvinni. Sokszor voltam hűtlen, de magammal kapcsolatban ez a bizonyosság, ez nagyon sokszor lavul is. És ez is a hitnek a hiányosság.
Igen, ez is egy lényeges dolog, amit mondtál, hogy ugye megvan a hitünk alappillérei, hát azok azért megvannak folyamatosan, de hogy ezeket magunkra vonatkoztassuk, éppen ezért lenne szükség a küzdőimádságra, küzdelemre a hitért.
Judit? Ahogy így hallgattam, amit mondtatok, az jutott az eszembe, hogy milyen érdekes dolog ez, hogy én már azt figyeltem meg, ugye a hétköznapokban, hogy valahogy mindig vissza kell magunkat küzdeni, igazítani azokhoz a pillérekhez, azokhoz a dolgokhoz, amikor mi megismertük megismertük az Isten. Tehát amikor mi találkoztunk vele, amikor befogadtuk, amikor kinyílt a szívünk, akkor történt bennünk egy változás, aztán telnek el idők, és így, én azt gondolom, hogy a hitünkkel is így van, de mégis azt abban tudom, én legalábbis tudom ringatni magam, hogy most rendben vagyok, tehát akkor nem kell nekem ezért nap mint nap küzdeni. Na, itt van a csapda, amiben bele szoktam esni, hogy dehogy nem, sajnálatos módon nap mint nap újra vissza kell igazodnom, újra vissza kell küzdenem magam valahogy ugyanoda, ugyanahhoz az értékhez, ugyanahhoz a mércéhez, ugyanahhoz az alaphoz, mert máskülönben egész egyszerűen nincs nekem. Tehát, hogyha, és ugyanez van a hittel is. Nincs nekem, hogyha nem kapom az Istentől ajándékba, és ebben nem erősödöm meg, akkor én azt nem birtoklom. Én ezt legalábbis a hétköznapokban, a valóságban ezt így élem meg, hogy nincs. És ezt a visszaigazodást, hogy mindig újra és újra meg kell találnom az igazodási pontot. Tehát ahhoz a kályhához, hogy így mondjam, újra és újra vissza kell térnem, mert máskülönben elmegyek másfele.
Igen, ezeket, ahogy most hallgatom, amiket mondtok, az a kérdés merül föl, hogy ugye te mondtad, hogy nap mint nap szükséges. Igen. Ez Zsuzsa mondta, hogy különösen nehéz élethelyzetekbe szoktunk. Hogy tulajdonképpen mikor van szükségünk nekünk erre az ima küzdelemre, milyen pontjain az életünknek, hogy tudnánk ezt megfogalmazni.
Én azt figyeltem meg, hogy nyilván különböző lehet, ahogyan belekerülünk egy nehézségbe, van, amikor már eleve a nehézség legelején sincs mély hit, vagy bizalom az Isten iránt, és akkor rögtön ezzel kezdődik, hogy el tudok-e odáig jutni, hogy meg tudjam ragadni az Isten ígéretét, és bízni tudjuk benne. De megfigyeltem egy másik jelenséget is, hogy amikor elhúzódik valami, vagy amikor gyakran szembesülünk egy problémával, akkor van egy olyan törvényszerűség, hogy először lehet, hogy könnyen megy az, hogy bízzunk, és akár még lelkesítő kihívás is lehet, hogy most ebben az élethelyzetben én bízom az Istenben, és kapaszkodok ő belé. Viszont egy idő után törvényszerűen megfogy, elfogy. Tehát én magamban úgy neveztem el ezt a jelenséget, hogy a lendülethit, és hogy az Isten megvárja még ennek a lendülete elfogy, amikor már eljön az a pont, hogy már nem tudok hinni azért, mert egyszerű vagy könnyű, nem tudok azért hinni, mert látom a megoldást lelki szemeimmel, nem tudok azért hinni, mert el tudom képzelni ezt a megoldást, nem tudok azért hinni, mert közelvalónak látom azt, tehát látom, hogy közeledik már a megoldás, és ez kikezdi alássa a bizalmat, és ekkor jön el az a pont, amikor valahol igazi nagy döntés az, hogy hiszek az Istenben, hogy valóban bízom ő benne, és ezen a ponton bizony nagyon, nagyon sokszor komoly küzdelmet kell folytatni azért, hogy a Júdás levele 3. verse mondja, hogy folytassatok élethalál harcot. Ott is az agonizálás. Csak éppen ott az az érdekes, hogy annyit tesz hozzá, hogy folytassatok újra élethalál harcot a hitért. Tehát, hogy vegye fel az ember újra a küzdelmet azért, hogy bízni tudjon.
Zsuzsa.
Most Gábor mondott, arra jutott az eszembe, hogy úgy vagyunk, hogy ameddig látom, legalábbis én úgy vagyok, hogy amíg látom azt, hogy mi a megoldás egy helyzetre, addig azt kérem az Istentől. És aztán elvisz odáig sokszor, hogy már nem látok semmilyen megoldást. És akkor tudom teljesen rábízni, hogy jó, akkor legyen úgy, ahogy te akarod. És amikor idáig el tudom, és ez teljes bizalommal tudom kimondani, akkor meg tudja erősíteni az államhitemet. De még valamit eszembe jutott közben, még amikor feltetted a kérdést, hogy igazából azt hiszem, hogy mindig szükségünk van erre, amikor szem előtt évesztjük az Isten. Tehát nem lehet mindig a hitér, minden nap reggeltől estig a hitér komoly küzdelmet folytatni, mert sokszor olyan bizalomban vagyunk az Isten iránt, de amikor érezzük, hogy valahogy megrendült, vagy a bizalmunk rendült meg, vagy a vele való kapcsolatunk valahogy elengedtük őt, vagy tehát valahogy elveszítettük szem elől, akkor viszont nagyon fontos, hogy visszataláljunk hozzá.
Igen, ezzel kapcsolatban akartam még kérdezni, hogy csak a megpróbáló nehéz élethelyzetekben van erre szükségünk. Vagy pedig éppen amikor jól megy a dolgunk, akkor is.
Én azt vettem észre magamon, hogy valamikor azt hiszem, hogy hiszek. És pontosan, hogy fordítanék a dolgon, hogy akkor enged meg nekem az Isten nehézséget, hogy rájöjjek arra, hogy igazából elfeledkeztem, tehát mellette megyek csak az Istennek, és csak azt hiszem, hogy hiszek. Tehát, hogy valamikor bizony meg kell engedni az Isten, hogy valami nehézségem legyen, hogy rájöjjek, hogy szükségem van arra, hogy erősítsen a hitemet. Tehát, hogy küzdelem kell azért. Érdekes, hogy hát inkább úgy gondolom, hogy most már nem érdekes, mert tudom, hogy az Istentől van, hogy olyankor jönnek olyan igék, olyankor találok, vezet olyan ige helyekre, ahol ezzel szembesít, hogy igenis el vagyok tévedve, és önmagammal sem vagyok tisztában. Tehát azt hiszem, hogy erősen hitem is közben bennem. És akkor ilyenkor van szükséges erre, és akkor erre a küzdő imádsága, ami a hitért.
Igen. Szóval ez nagyon jó, ahogy elmondtad, hogy mikor azt hiszük, hogy állunk, akkor kell vigyázni, hogy ellensünk. Szóval akkor engedi meg az Isten. Ezzel kapcsolatban tapasztaltam magamon, hogy mikor tényleg úgy sok áldás vesz körül, vagy úgymond könnyű élethelyzetem, jól érzem magam, hogy akkor is különösen kell figyelni, hogy el ne feledkezzek az Istenről. Én szoktam erre törekedni direkt, hogy akkor még megfogni a dolgot, mielőtt valami próbát kell adjon az Isten, hogy el ne feledkezzek róla. Szóval, hogy általában nyilván a nehéz megpróbáló élethelyzetekben szoktuk ezt gyakorolni, és akkor kell, de úgy gondolom, hogy nagyon vigyáznunk kell, amikor jól megy a sorunk, hogy ha lehet, akkor ne jussunk el oda, hogy tényleg az Isten megpróbáltatást kell adjon, akkor is küzdelemmel jár, úgyhogy Salomon is mondta, hogy gazdagságot ne adj nékem, nehogy elfelejtkezzünk rólad, azt mondjam, kicsoda az Isten, ugye az se jó, meg a szegénység se, ugye a nagyon megpróbáló élethelyzet se. Tehát mind a kettő véglet, úgymond, a hitünkre megpróbáló helyzettel lehet elfelejtkezhetünk az Istenről. Zsuzsa?
Még valami eszembe jutott, hogy olyankor is nagyon könnyen elveszítjük szemmel az Istent, amikor, viszont volt a tegnapi nap, amikor valami bűnt elkövetünk, és akkor elveszítjük a tisztánlátásunkat, és akkor előfordul, hogy nagyon nagy küzdelmet kell azért folytatnunk, hogy az Isten újra bizalommal tudjuk látni, pont a saját bűnünk miatt. Tehát előfordul, hogy ugyan belátjuk a bűnünket, de közben nem csak a bűnnel szembeni küzdelmet kell megvívni, hanem azt a küzdelmet is, hogy Isten újra olyannak lássuk, mint amilyen. Mostanában beszélgettem egy hölgyel, aki egy komoly bűnt követett el, és nem látja olyannak az Isten most, amilyen igazán, és nehezen tud egyáltalán az Istenhez menni. Tehát egy nagyon nyomorult helyzetben van most már hosszú ideje, mert nem mer oda menni az Istenhez, nem tud oda menni az Istenhez, mert nem látja olyannak, amilyen meg előtte látta.
Encinek a gondolatát fogom felhangosítani nektek. Ő azt fogalmazta meg, hogy hogy a hitnek mindig vannak mélyebb rétegei, a hagymát, ahogyan elkezdett kívülről befele haladva, mindegyik valamilyen szempontból hit, de lehet, mindig lehet mélyebb hitre, mindig lehet növekedni a hitben, erősödni a hitben. Ugye percről percre éljük az életünket, és a tegnap gyakorolt hit az ma nem elég. És minden egyes élethelyzetben tanulhatjuk, gyakorolhatjuk a hitet, küzdhetünk azért, hogy abban a helyzetben is átéljük a bizalmat az Isten iránt. Nyilván ez az Istennek egy különleges gondviselése, hogy céltudatosan hoz az életünkben akár olyan élethelyzeteket, amikor látszólag könnyű, de éppen a nehézsége abban van, hogy meg tudsz-e maradni Krisztus közelében, akkor, amikor általános az érzet, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Illetve, hogy azokat a viharokat is megtanulni bízni a viharba, és az Isten.
Igen. Még itt a elején még egy utolsó kérdésem lenne, hogy mi a hitért való küzdelemnek a célja, végcélja? Maga a hit, vagy pedig van még egy magasabb cél? A hit az olyan cél, vagy az egy eszköz?
Kéz.
Kéz,
a jelen vált a képet használja. Kéz, amivel meg tudjuk ragadni az Isten ígéreteit. Illetve én azt mondanám, hogy amivel az Isten kezét meg tudjuk ragadni. Amivel össze tudunk kötődni vele. Szerintem ez a magasabb cél az, hogy átéljük az Istennel való valóságos közösséget. Hiszen ha mi tudunk az Istenről, de nem tudjuk átélni azt, hogy közösségünk van vele, hogy átadtam neki az életemet, hogy elfogadott, akkor igazából semmi segítséget nem tudok abban, hogy az Isten van.
Igen, én is ezt hasonlóképpen fogalmaztam meg magamnak, én úgy szoktam fogalmazni, hogy ennek a fajta imának a célja a győzelem, nem a hit, hanem a hit győzelem, ami ugye maga Istennel való közösség, ez az eredménye ennek. És fontos ezt magunk előtt látni, hogyha ilyen helyzetben vagyunk, hogy az Isten nekünk valamit szeretne adni. Tehát nem azért engedi meg mondjuk a nehéz élethelyzetet, vagy a megpróbáltatást, hogy mi körömszakadva, küzdve higgyünk, és ebben hát ebben lelni örömét, hogy nekünk nehézséget ad, hanem ő szeretne nekünk valami ajándékot adni, szeretne valami jót adni, vele való közösséget megadni, szeretné, hogy győzzünk egy élethelyzetben. Tehát nem maga a csata a cél, mondjuk a ellenséggel, hogyha megpróbáló élethelyzetben vagyunk, hanem az abban való győzelem. És ez az, amit Gábor is mondott, hogy ez a vele való közösség, ugye, ami békesség. Hát akkor nézzük meg Jósafát imáját. Krónika második könyve 20. fejezetében található. És hát nem csak magát az imádságot fogjuk elolvasni, hanem az egész történetet, mivel ez egy történetnek a része, és hát azzal együtt érthető, hogy mi volt az előzménye, vagy mi volt a következménye. Azért látni fogjuk, hogy nem kis előzményei voltak, és nem kevés következménye. Kettő Krónika 20. És az első verstől fogjuk olvasni. Itt az elejétől. Krónika második könyve, 20. fejezet. 467. oldal. Ha mindenkinek, akkor a első két verset olvasom, szakaszonként menjünk majd, hogy nem egybe olvassuk, mert elég hosszú és nagyon sok gondolata ébredhet bennünk, úgyhogy először csak az első két verset. És lett ezek után, eljöttek Moáb fiai és Ammon fiai, és velük mások is az ammoniták közül Jósafát ellen, hogy hadakozzanak vele. Eljöttek pedig a hírmondók, és megmondták Jósafátnak mondván, a tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellened Szíriából, és már Hasésön Tamárban vannak, ez az engedi. Ugye, mi volt itt a felállás? Mi volt a helyzet? Rögtön térképen is megnézhetjük. Tehát kikről olvashatunk, akik jöttek Isten népe ellen. Milyen népekről?
Milyen népek?
Moábiták, ammoniták és? Ugye itt azt mondja még csak, hogy velük mások, de nagyon jól mondod, hogy később írja majd, a fejezet későbbi részében, hogy a Szeír hegyi lakozók. Ugye így nevezi meg őket. És az engedi pusztájában voltak már. Tehát Szíriából jöttek. Segítsetek nekem, hogy honnan.
Tengedire van, hol tenger mellett van?
De, igen. Tehát ezért ugye? Innen jobbról jöttek be, és már itt voltak a Jordánnál. Mikor megkapták a hírt, hogy ugye ellenük jönnek. Vajon milyen felállás volt ez, mik lehettek az arányok a népek erejét tekintve, haderőt tekintve?
Hát biztos az ellenség volt erősebb.
Miből gondolhatjuk
ezt? Mert Jósafát imájából ez derült ki.
Igen, mondjuk ha az imát nem is vesszük még figyelembe.
Moábiták szívében három külön.
Három, ugye? Három, hány ellen?
Egy
ellen. Tehát már innen gondolhatjuk, hogy három nép szövetségben nyilván erősebb, mint egy felkészületlenül.
Igazából aki támad, annak van annyi esze, hogy csak erőfölénybe támad.
Ez meg a másik, ugye erőfölénybe. És ugye itt voltak a Jordánnál, mikor meghallották már, hogy jönnek ellenük. Tudtak-e felkészülni már ekkor? Ugye már különösebb haderőt felállítani volt idejük. Arra már nem. Annyit tudtak volna, hogy összeszedik, amelyik van, és védekeznek. De ugye lett volna értelme önmagában védekezni.
Emberi
ésszel nem. Egy részről, tehát ez az egyik gondolat. Más részről meg...
Isten ígéreteket adott.
Isten ígéreteket adott. Tehát már két út megvan. Egyik azt mondja, hogy hagyjuk a csodába, nincs értelme. Másik gondolat azt mondja, hogy hát az Isten velünk, bízunk az ő ígéreteibe, menjünk. És még van egy harmadik út, ami szintén emberi. Ez mi lehet?
Keresünk is szövetséges.
Igen, megoldjuk valahogy. Megoldjuk. Urai vagyunk a helyzetnek. Összeszedjük. Lehet, hogy túlerőben vannak, de nem baj, akkor is. Ugye ez a három lehetőség van. És hát csak így előrevetíteném, hogy gondoljunk bele a mi élethelyzeteinkbe is, hogy mi a három közül általában melyiket szoktuk választani.
Megoldjuk.
Ugye? Ez az egyik, ez a bátrabbik megoldás. Aztán van a csüggettebb vagy depresszívebb megoldás. Hagyjuk. adjuk. És a harmadikat, ugye, hogy egy imádság, hogy az Istenhez fordulunk, vagy valami külső segítséget folyamodunk, azt milyen gyakran szoktuk alkalmazni.
Végső megoldás.
Ugye végső megoldásként.
Most, hogy mondtad, ne haragudjuk, hogy attól, hogy beleszólok. Tegnap már eszembe jutott, hogy Ánál és Éva, amikor elkövették, ők is rögtön ott ehhez a megoldáshoz fordultak, hogy majd mi megoldjuk, gyorsan körülakadták magukat levelekkel. Mikor észrevették, hogy mezítelnek, hiszen az egy kiszolgáló helyzetben van. Úgyhogy mi is rögtön mindig ehhez mondjuk.
Így van.
Ha mi megoldjuk.
Igen. Aztán, ha már egy-két kudarc ér bennünket, akkor meg inkább, hogy... Hát nézzük meg, hogy Jósafát melyiket választotta a három közül. Akkor olvassuk el a harmadik és negyedik verset. Megfélemlett azért Jósafát, és az urat kezdte keresni, és hirdetett egész Júda országában bőtöt. Azért felgyűltek a júdabeliek, hogy az Úr segedelmét keressék. Júdának minden városaiból is jöttek, hogy az Urat megkeressék. Először azt a kérdést kell feltennünk, hogy hát Jósafát valami nagyon különleges ember volt-e, aki mondjuk háromszoros túlerőtől nem ijedt meg, és éppen ezért volt neki lélek jelenléte, hogy az Istent keresse. Vagy pedig miből látjuk, hogy ő is ember volt. Lehet, hogy nem volt olyan, mint mi, lehet, hogy olyan volt, miből gondolhatjuk.
Ugye?
Igen. Megfélem lett azért Jósafát, ugye így kezdődik. Tehát magunkban is el kell oszlatni ezt a gondolatot, hogy hát vannak olyan emberek, akiknek könnyebben megy a hit. Vannak, akik azért más környezetből jönnek, más tapasztalatokkal rendelkeznek, hát nem olyanok, mint én. Nekem azért jóval nehezebb. Ugye itt volt Jósafát is, aki király volt egyben, hadvezér volt egyben, és hát ő is nyilván a hírnek hallatán először is megfélem lett, de nagyon érdekes, hogy itt megfogalmazza, hogy mennyi időt adott ennek a félelemnek?
Nem sok időt adott, nem? Mert kezdték keresni.
Igen, megfélemlett, és egy mondatban már megfogalmazza a Biblia, hogy megfélemlett, és azonnal az Urat kezdte keresni, és hirdetett az egész Júda országában bőtöt. Mi volt ennek a jelentősége, hogy nem ő kezdte egyedül keresni az Istent? Igen?
Ami először is jelentőségével esküdött, így az igaz, az Urat kezdte keresni. Mivel tudjuk, hogy hozatát ennek volt királyban, és hogy előtte levőgék már írják azt, hogy ő rendetette a Júdát le, Júdát le, amit ugye két ősre uralkodott, és kapcsolatot adott az Istennek. Tehát nem úgy van, hogy elszakadt az Istentől, hanem valahol azt kell érteni ez alatt, ahogy miről szó van, ugye ez a küzdő imádság, hogy miért fokozottabb mértékbe kezdte az Isten keresni. Ugye? Mert őnek ez nem volt kapcsolata. És ezen kellünk még buszbóban.
Igen, nagyon jó, amit Fali megfogalmazott, tehát, hogy ő sem azért fordult az Istenhez, mert nem lett volna egyáltalán hite, hanem érezte azt, hogy még egy mélyebb rétegre van szükség most ebben az élethelyzetben, mint amivel ő rendelkezik, és bizonyára látta, hogy az egész nép hitére van szükség a győzelemhez. Tehát az egész népet megpróbáló helyzetben nem elég, ha ő kezdi keresni az Istent, hanem az egész nép. Ez is egy lényeges gondolat, hogy vannak olyan próbák, amik nem csak személyesen érintenek bennünket, és valóban közösen keressük-e azokra a megoldást, vagy csak egyénileg. Gábor.
Én gondolatot szeretnék megfogalmazni, az egyik a félelemmel kapcsolatban János Evangélium a 14. fejezet első versében ugye azt mondja Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. És azért érdekes ez a vers számomra, mert a görög ige alak meg tud különböztetni egy pontszerű cselekvést és egy folyamatos cselekvést is. És itt arra szólít fel a folyamatos ige alakon, tehát hogy úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy az Isten tisztában van vele, hogy mindannyiunk életében lehetnek felkavaró, ijesztő élethelyzetek. Mert hogy az idegrendszerünk az emberi. De hogy abban benne maradni, az, ami nem jó. Mert az aláássa az Istenbe vetett bizalmat, hogyha a félelem sokáig tombolhat az idegrendszerünkben és a szívünkben. És ugye ebből a szempontból nagyon szép példa Józsefát, hogy ő amikor az ijesztő helyzet jött, akkor ő azonnal odafordult az Istenhez. Ez abból a szempontból is tanulságos, hogy ezt meg lehet tanulni. Mert hogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, én azt látom, hogy a felkavaró élethelyzeteknek van egyfajta lefolyása a bennünk. Ugye általában először bénító lakhat, aztán a bénulás után kapkodó lakhat. Tehát arra ösztönös, hogy kezdj el ide-oda szaladgálni. Ha értesz valamihez, akkor jönnek a megoldási képletek, és kipróbálod őket. És végül eljutsz oda, hogy az Istenhez menjél. És ez az, amit Józsefát megspórolt ezzel a lépéssel, hogy ő a végén kezdte, hogy így mondjam. Amikor végül odafordul az Istenhez az ember, ő ezzel kezdte, és kihagyta azt, ami aláásta le a hitet. Tehát, hogy ez a ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ezt érdemes megjegyezni, hogy ez a folyamatos ige alapban van. Ezt nem állítja elvárásként elénk, hogy ne legyen olyan, hogy felkavarodik a lelkünk. De azt, hogy ebben ne maradjunk benne, arra viszont felszólít. Ezzel. A másik gondolatom pedig az, hogy egymás hitét tudjuk erősíteni is. Néha gyöngíteni is, de inkább erősíteni is lehet. És az, hogy Józsefát Júda országában hirdette meg, az azt is jelenti, hogy azontól, amit nyilván mondtál, ez így van, hogy a közösségi, a közösségben megélt hit, a közös hit gyakorlás az egyénenként erősítő leghatott viszonylag. Hogyha nem egyedül küzdünk egy dologgal.
Igen, éppen erről beszéltünk, mikor kint voltál, hogy három lehetősége van az embernek általában a nehéz élethelyzetekben, hogy vagy azt mondja, hogy ura vagyok a helyzetnek, megoldom, vagy úgy se sikerül, vagy pedig pont a Istent kezdi keresni.
Rendszerűsen. Mármint, hogy én fogom mondani, amit ő leírt. Uh-huh. Tehát, hogy azt írja, hogyha nem gyakoroljuk be azt, hogy odaforduljunk az Istenhez hamar, akkor ez nem megy automatikusan a nehézségben a dolgban sem. Tehát nem gondolkozhatunk úgy, hogy majd akkor menni fog.
Igen, tehát bizonyára Józsefát se most így hirtelen felindulásból kezdte keresni az Urat, hanem mint ahogy Pali is mondta, ő azért látszott az életén meg a munkáján, hogy ő azért folyamatosan kapcsolatban volt az Istennel, mégis itt érezte, hogy egy mélyebb hitre van szükség. Zsuzsa?
Igen, ez a gondolatom volt nekem is, hogy vajon mitől Józsefát, vajon mitől rögtön a végén kezdte, azért, mert ugye arról beszélt Pali is, hogy ő már egy reform király volt, ő már egy igazán Istenhez tért király volt, és ezért neki az volt kéznél, hogy rögtön az Istenhez menjen, hogy rögtön imádkozni kezdjen. És hogyha mi ebbe, amit te mondtad, ebbe gyakoroljuk magunkat napról napra, akkor ez lesz a nehézség, a természetes, az első lépés. És nem futunk fölösleges köröket, illetve megjelölt az
Igen. Akkor most már menjünk közvetlen az imára, az 5. verstől. De ezt is szakaszonként olvassuk, csak hogy tényleg, amíg felmerülnek gondolatok, mindent meg tudjunk beszélni. Tehát először csak az ima kezdetét olvassuk, az 5. és a 6. verset. És megállt Josafát, Júda, 4-et olvastuk, 4. vers volt már, jó, akkor az 5. És megállt Josafát Júda és Jeruzsálem gyülekezeteiben, az Úr házában, az új pitvar előtt. És mondta, ó Uram, mi atyáink Istene, nem Te vagy egyedül Isten a mennyekben, aki uralkodsz a pogányokon, pogányoknak minden országain. A Te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sincsen, aki ellened megállhatna. Mi így szoktuk a kezdeni az imádságainkat nehéz élethelyzetben. Ha egyáltalán eljutunk oda, hogy imádkozzunk, ugye volt szó róla, hogy mindenféle megoldási módszerek, mindenféle reakció felüti ilyenkor a fejét kétségbeeséstől a hát emberi bátorságon, emberi megoldásokon keresztül mindenig. De ha eljutunk odáig, hogy imádkozzunk az Istenhez, akkor így szoktuk-e kezdeni? Mi van ebben az imának a kezdetében?
Csönöcsék, én még egy előző lépésre hadd térjek vissza egy gondolat elején, mert a hit szempontjából nagyon fontosnak látom. Nem csak azt tudja alásni a hitünket, amikor egy problémában nem azonnal az Istenhez fordulunk, hanem végül fordulunk az Istenhez. De ahhoz, hogy bízni tudjunk az Istenben, ahhoz rendezett kapcsolatra van vele szükségünk. És én itt látom jelentőségét annak, hogy Josafát böjtöt hirdetett. Tehát, hogy böjtre hívta az egész Júdát. Ugye, hogyha megnézzük, akkor a böjt a Bibliában az mindig az önvizsgálatot és a bűnrendezést is magában hordozza. És én ezt a lelki törvényszerűséget látom, hogy az Isten segítségében bízni akkor tudunk, hogyha nem vádol a lelkiismeretünk azzal, hogy mi az Isten csak az áldásáért keressük, de egyébként vele nem rendezett a kapcsolatunk, egyébként hozzá nincsen közünk. Tehát egyszerűen a bűntudat az aláássa a bizalmat az életünkben, nem csak, hogy szomorúvá tesz, hanem szemben ki bizalmatlanságot is munkálja bennünk folyamatosan. És tulajdonképpen ez a bőjtre való felhívás, ez a megtérésre való felhívás, az Istennel való kapcsolat rendezésére való felhívás Josafát részéről.
Igen, ez tényleg fontos gondolat volt, hogy nem lehet úgy kezdeni egy imádságot azonnal, hogy a semmiből. Nem tudjuk úgy az Isten áldását igazán elnyerni, hogy valóban ez csak egy eszköznek tekintjük a saját, tulajdonképpen a saját zöindítékünknek az eléréséért, hogy mi békességben legyünk, szóval nem önmagában az Istent keressük, csak a nehéz élethelyzetben a megoldást, vagy a kiutat. Befejeztem. Mondja csak.
Ahogy hallgatlak titeket, az a gondolat jutott az eszembe, hogy végül is azt mindannyiunknak tudni kell, hogy kihez megyünk. Tehát, hogy ki az, akit mi segítségül akarunk hívni. Mert hát az egész dolog ugye arról szól, hogy van valami nagy baj. Mint ahogy Josafát is az ellenségnek a jelenlététől nyilván megfélemlik, kihirdeti a böjtöt, kihirdeti azt, hogy keressük az Urat közösen. Én vagyok a király. Én felelek ezért a népért tulajdonképpen. Tehát ő neki azért ott van a felelőssége abban is, hogy mint király, mint lelkivezető, neki példát is kell mutatni. Tehát nem csak arról szól a történet, hogy neki is jött egy ilyen ötlete, hogy akkor most keressük az Urat, hanem ez egy nagyon is meggondolt dolog, és Jósafát tudta, hogy ki az, aki, aki segíthet. És az az egy mondat, az az egy kérdés, amit itt föltesz, hogy Uram, hát nem te vagy az, hát te vagy az. És én ezen gondolkodtam el, hogy milyen érdekes felütése az Istennel való beszélgetésnek. Egy ilyen dolog, hogy itt vannak a balba, és akkor ő oda megy egy ilyen kérdéssel, hogy de hát Uram, nem te vagy az, hát te vagy az. Hogy ebben megerősödni, hogy amikor mi oda megyünk, és félünk, és szorongunk, és bajunk van, és oda megyünk az Istenhez, akkor nyilvánvalóan tudnunk kell, hogy olyan valaki elé járulunk oda, aki bennünket is teremtett. Tehát, aki mindeneket ural. Máskülönben felesleges oda menni, hogyha nem ezzel a hittel, és nem ezzel a gondolattal, mert akkor hogy gondolom, hogy te segíteni tud? Nem?
Így van.
Tehát
így
erre lettél volna kíváncsi?
Így van, igen, pont erre, és még egy fontos dolgot megfogalmaztál, hogy igen, milyen jelentőség annak, hogy pont kérdésként teszi föl ezt.
Igen, igen.
De ott áll a gyülekezet előtt, és azt mondja mondjuk kijelentő módban, hogy Uram, te vagy az, aki egyedül Isten vagy a mennyben, aki uralkodsz a pogányokon. Az miben különbözött volna attól, mint hogy kérdésként teszi föl az egész gyülekezet előtt? Tom?
Lehet, hogy valaki így megfogalmazódott a kérdés, és akkor helyettük felteszi, és válaszolja meg.
Így van, tehát ugye nem mindenkinek volt erős a hite ebben az élethelyzetben, és úgy teszi föl, mint ami valóban megfogalmazódhat, és bennük van, és megerősítőleg hat, hogy hát nem te vagy az, hát nem benned bíztunk, nem te teremtettél mindenkit, az ellenséget is, akik most ellenünk jönnek, és bennünket is, és ezzel a kérdéssel megerősítőleg hathatott a népre. Nekünk is ez egy segítség lehet, hogyha Istenhez fordulunk, akkor ne úgy imádkozzunk, hogy elmondjuk azt, amit mondani kell ebben az élethelyzetben. Bízni kell az Istenben. Hát Istenünk, bízunk benned. Szóval tegyük föl a kérdéseinket az Istennek, és tényleg így valóban ő meg tud erősíteni bennünket. A másik, amit mondtál, Judit, ugye, hogy elismeri azt, hogy nem azért jönnek hozzá, mert ez egy lehetőség, hanem azért, mert ez az egyetlen lehetőség. Miből látjuk ezt? Hogy,
te vagy egyedül
Isten. Nagyon jó. Tehát ugye te vagy egyedül Isten a mennyekben, aki uralkodsz. Ki fölött? Fölöttünk?
Minden. Igen,
tehát a pogányok minden országai, ugye népek minden országai.
És ebben benne van, hogy ő fölöttük is.
És ő fölöttük is.
És benne van az a bizalom, hogy csak az Isten kezében van az erő és a hatalom. Senki sem állhat meg, ők sem állhatnak meg ellened.
Judit?
Igen, ebben van egy nagyon megnyugtató dolog. És olyan érdekes, hogy ahogy így megfogalmazza a király, kimondja, ebben ezzel szinte hozzásegíti maguk önmagát, és mindenkit, aki hallja, hogy igen, a megerősítés, egy megnyugtatás, hogy valóban, tehát olyan Istenünk van, aki mindeneket ural, őket is. És ebből a helyzetből gondoljuk át újra, hogy kell-e félnünk, vagy mit kell tennünk, vagy hogy legyen ez a dolog. Innentől már jöhet az, hogy megerősítjük magunkat az Istenben, azt gondolom, és innentől kezdve már megvan az az alap, amin beszélgetni tudok azzal, aki meg tudja mondani, hogy neked mit kell tenned, vagy kell-e valamit tenned. Tehát azt gondolom, hogy ez az alapokat teszi le, egyfajta megerősítés, hogy ki az, akihez én most jöttem, és hogy jó helyen vagyok itt. Ide kellett jönnöm. Ez az a hely, ahonnan bármi történhet, az csak jó lesz.
Igen, ugye ez, amit mondtatok, ennek is különös jelentősége van, hogy a nehéz élethelyzetekben mi sokszor nem tudjuk elfogadni azt, hogy miért van így. Miért ér bennünket ez a támadás, és sokszor ez gyengíti leginkább a hitünket, hogy arra lenne erőnk, vagy lenne indítatásunk, hogy mindig az Istenbe bízunk, de hogy ez az élethelyzet, ez pont miért így, ezt nem tudjuk elfogadni. És Jósafátnál azt láthatjuk, hogy ő elfogadta. Azt mondja, hogy te teremtetted őket is, te uralkodsz fölöttük is, nem tudjuk, hogy miért, de elfogadjuk, hogy most ezt megengedted. Ugye itt ez egy nagyon fontos dolog az imádság elején, hogy nem csak a megoldást keresni, hiszen nem fogjuk elnyerni a megoldást, ha egyáltalán nem fogadjuk el az Istentől azt, amit megenged. Összefoglalóan tulajdonképpen mit mondhatunk, mit ismer el itt az imádsága elején Jósafát?
Elismeri Istent Istennek. Hatalmasnak, és elfogadja ezt a helyzetet is az ő kezéből, illetve együtt földelek kapaszkodik az Isten személyébe, az Isten lényébe. Én nekem nagyon érdekes volt, amikor először erre az imádságra felfigyeltem egy könyvnek, egy mondata irányította rá figyelmemet. Azt valahogy úgy fogalmazott, hogy ahhoz fordult segítségért, aki tud segíteni. Tehát a lehető legjobb helyre fordult segítségért, ahhoz, aki tud segíteni. És hát amikor rácsodálkoztam erre az imádságra, akkor úgy föltettem magamnak a kérdést, hogyha beleélem magam ebbe az élethelyzetbe, akkor én vajon hogyan kezdenék kiadkozni. És ugye eszembe jutott egy másik, kicsit hasonló szituáció, amikor a szíriai csapatok körülvették a várost, ahol Elizeus és a szolgája volt, és az Elizeus szolgája kiment reggel, körülnézett, és azt látta, hogy a környező hegyek mind tele vannak szíriai katonákkal. És az első mondat, ami elhagyta a száját, az úgy hangzott, hogy jaj, jaj, édes uram, elvesztünk. Tehát, hogy az ösztönös reakció, hogy szerintem nagyon sokszor előfordul, és nyilván ez, hogy mondjam, ez nem bűn, csak nem jó. Hogy Ellen White fogalmaz egy helyen, hogy önzéstől elsötétült lélekkel lépünk bele a próbába. Tehát, hogy valahogy a látásunkat meghatározza a kétségbeesés, és azt mondjuk, hogy ha valamit tehetsz, akkor tedd meg, amire Jézus kénytelen azt mondani, hogyha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Tehát, hogy egyfajta különbség van a között, hogy én a bajra nézek, és a bajt szemlélem, és mint a kígyóra hulejt, ami megbűvöli az áldozatát, és nem engedi, hogy a tekintetét máshova emelje, meg a között, amikor felemelem a tekintetemet, és föltekintek az Isten személyére, és azt mondom, hogy ahhoz fordultam segítségül, aki képes segíteni, akinek van hatalma megoldani ezt az élethelyzetet is. És engem ez emlékeztet arra, hogy Jézus tanított imádkozni. Ugye nem véletlenül kezdődik úgy az ő tanítása, hogy így imádkozzatok, hogy mi Atyánk, aki a mennyekben vagy.
Igen, és itt nézzük meg, hogy kezdődik, mi Atyáink Istene, nem te vagy egyedül Isten a mennyekben. Tehát nyilván ennek a párhuzamnak jelentősége van, hogy ha így kezdjük az imádságot, akkor annak valami különös eredménye lesz. Tehát erről akartam egyébként én is utálni, amit most Gábor kimondott az elején, hogy mi így szoktuk elkezdeni az imádságot. Így elismerjük Isten hatalmát, vagy pedig ez a jaj, jaj, édes uram című imádság kezdet, ugye más eredményre számíthatunk. Tehát így... Igen, igen, mindjárt akkor átadom a szót, csak még annyit akartam mondani, hogy, hogy így fogalmazta ezt meg a, aki az 1888-as üzenetet írta valóban el, hogy ő is írt erről az imádságról, hogy aki így kezdi az imáját, az már maga mellett tudhatja a győzelmet. Tehát ez a fajta imádság tulajdonképpen a hit általi megigazulásnak a, az egyik hát folyamatát mutatja be.
Ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy rendkívül fontos mondat, azt mondjam. Azt mondom még egyszer.
Erre gondolsz, hogy aki így kezdi az imáját, az maga mellett tudhatja a győzelmet.
Bennem az a gondolat fogalmazódott meg, hogy ennek a lelki törvényszerűsége az, hogy az növekszik fel bennünk, amit szemlélünk. És azt látjuk, hogy itt ez a fel tudatosan az Istenbe irányítja a figyelmet. És az Istennek egy olyan vonására, tudatosságára, ami abban az élethelyzetben különösen fontos. És szerintem az egy érdekes feladat, így mondjam, hogy átgondolni azt, hogy az életen milyen nehézségek, bajok vannak, és azokra a nehézségeinkre, bajainkra az Isten lényének melyik jellemvonása, vagy melyik képessége, tulajdonsága ad egyfajta választ, reménységet számunkra. Mert szerintem az sem véletlen, hogy itt Józsefát arról beszél, hogy egyedül tiéd a hatalom, és minden népek fölött te uralkodnád. Ezzel a problémával ez szorosan összefügg, hogy fölöttük is te uralkodsz, ők sem állhatnak meg veled szemben. Tehát, hogy ez a gondolat, hogy egy másik helyzetben az Isten lényének valamely más tulajdonságát kell felidéznünk ahhoz, hogy ott a bizalom abból fakadóan megerősödjön, hogy az Istennél van megoldás. Tehát az Isten személye a garancia arra, hogy van megoldás.
Én ezzel kapcsolatban egy igét szeretnék felolvasni zsidókhoz írt levélből. 11. fejezet 6. versét. Azt mondja itt, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát ezzel, hogy Jósafát így kezdte az imáját, hogy elismerte Isten hatalmát, azzal azt is kifejezte, hogy nem csak elismeri, hogy ő ott valahol a távolban felette áll mindennek, és mindent átlát, hanem azt is kifejezte vele, hogy ő ezt igényli is magának. Ezt az isteni erőt, amit ő most elismert, azt nem csak magán kívül szeretné tudni, hanem ezt igényli is magának. Ugye hinnie kell, hogy nem csak ő létezik, hanem hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát ha így kezdjük az imádságunkat, hogyha ennyire őszintén ki tudjuk fejezni az Isten iránti bizalmunkat, és ennyire őszintén el tudjuk ismerni az ő hatalmát, akkor az abban is segíteni fog nekünk, hogy valóban tudjuk igényelni is ezt magunknak. Hogy ne csak magunk kívül tudjuk, és magunkon kívül ismerjük el, hanem amit Zsuzsa is mondott az elején, hogy jó lenne ezeket tényleg magunkra vonatkoztatni, ezeket a Istenről szóló dolgokat, vagy Isten ígéreteit. Nézzük meg akkor a folytatást, hogy hogyan folytatja az imádságát. Jósafát a 7. verstől. Ó, mi Istenünk, nem te üszteddé ki a földnek lakóit, a te néped az Izrael előtt, és nem te adtadé azt Ábrahámnak, a te barátod magának mindörökké. És laktak azon, és építettek azon a te nevednek szentséges hajlékot, mondván. Amikor veszedelem jön mire ránk, háború, ítélet, járvány vagy éhség, megállunk-e házban előtted, mert a te nevede házban van, és mikor kiáltunk hozzád a mi nyomorúságainkban, hallgass meg és szabadíts meg minket. Először eddig olvassuk, mert innentől egy másik lényeges gondolat fog jönni. Miről szól ez a szakasz? Miről beszél itt Jósafát?
A biztonságokat természet, amit már megtapasztaltak, hogy minden segítséget kaptak a Istenben.
Így van, így van. Tehát érdekes ezt látni, hogy azért egy nagy bajban vannak ők, és ha nem tudnánk az előzményt, csak úgy magába olvasnánk ezt az imádságot, akkor csak azt látnánk, hogy mennek a mondatok, és még nem is látjuk, hogy tulajdonképpen miért fordult az Istenhez Jósafát, mi a imájának a célja. Tehát meg tudta azt tenni, ha bár nagy bajban volt, de még mindig nem tért rá a bajára, hanem még valami más dolgokat ennél fontosabbnak tart. Ugye ezek, amiket így fogalmaztál meg, Katu, nagyon jól, hogy Isten bizonyságai, mi mindent foglalnak magukba Isten bizonyságai. Igen, szóljatok, ha nem látom nyugodtan.
Azt hiszem, hogy mi is úgy gondolom, hogyha, legalábbis én úgy tapasztaltam, hogyha akkor, amikor azt érezzük, hogy nagyon erősítve lenne szükségünk, tehát meg akarunk kapaszkodni igazán erősen az Istenbe, akkor jó felidézni magunkba azt, hogy mi minden tapasztaltunk már, hányszor megsegített nehéz helyzetekben, milyen csodálatosan hívott el akár, és hogyan történtek. Tehát nagyon jó ezeket a kapaszkodókat felidézni ilyenkor, mert egyből a lelkünk megerősödik, úgy érezzük. Mert azok a tapasztalatok, amiket mi már megéltünk, azok bizonyságok Isten mellett. Azok arra segítik az embert, hogy ne azt hallja, amit Sátán közbe sugal, hogy ugyan már nincs is az egész, ez nem is valóság, ez te csak úgy hiszed magadat. Sátán közben folyamatosan támad. Ez már a küzdelem időszaka. És akkor elő tudjuk idézni a gondolatainkból, azokat a tapasztalatokat, az emlékeinkből, amiket már Istennel szereztünk. Amikor ő megmutatta a hatalmát az életünkben, amikor ő szólt, amikor ő vezetett, amikor ő megvédett, amikor ő beavatkozott az életünkbe, és ezek olyan erősek, hogy ezek minden más el tudnak mémítani, tehát minden támadást el tudnak mémítani.
Igen, tehát az egyik dolgot ki is mondtad, amik a bizonyságokon belül az egyik csoport a tapasztalatok. A múltban Istennel szerzett személyes tapasztalatok, és hát ezeket senki nem tudja megcáfolni, vagy pedig elvenni tőlünk. Ezek a sajátjaink, ezek hozzánk tartoznak. Ugye itt Jósafát a népére vonatkozó tapasztalatokat sorolja, mert ugye hát ez az egész népet érő próba, és hát ezek szintén közös tapasztalatai voltak a népnek, hogy Ábrahámot hogyan hozta ki Isten is, tette nagy néppé, és adott nekik földet, segített, ugye, hogy templomot is építhettek. A tapasztalatokon kívül, vagy szerettetek volna még a tapasztalatokhoz szólni?
Talán hogy azért Ábrahám korától néhány évvel választja őket. Tehát, hogy az biztos, hogy a személyes tapasztalat nagyon sokat jelent, Ellen White-nak van egy az életrajzában egy történet leírva, hogy leírja azt, hogy ő egy darabig nem élte át az Istennel való közösségnek a tapasztalatát, a megbékélésnek a tapasztalatát, és leírja, hogy amikor viszont először élt át ezt, úgy fogalmaz, hogy akkor 5 perc alatt többet tanult az Istenről, az Isten szeretetéről, mint előtte 5 éven keresztül a prédikációkból. Tehát, hogy egy személyesen átélt tapasztalat az semmihez nem hasonlítható tanulási folyamatot és segítséget jelent. De azt is ki kell mondani, hogy ugye így fogalmaz a Biblia, hogy a mi tanulságunkra irattak ezek meg. Hogy az, amit itt Józsefát felidéz, az közvetve maximum a népe történelmének a tapasztalata volt, de igazából az igéből az ősök elmondásából és az igéből ismerte ezt a tapasztalatot, és mégis az övé lehetett. Tehát, hogy a mi tanulságunkra irattak meg ezek, akikhez az idők vége elérkezett, hogy ez nekem egy másik bibliaolvasási szempontot is felvett az előző után. Ugye az előzőnél azt mondja, hogy ismerjük meg úgy az Istent, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülünk, legyen az ő lényének egy olyan vonása, ami megszólít és reménységgel tölt el, ami ráirányítja a figyelmet, hogy az Isten meg tudja oldani azt a helyzetet. Ez pedig azt mondja, hogy ismerjük meg az Isten cselekedeteit a történelemben. Hogy amikor belekerülünk egy élethelyzetbe, akkor elmondhassuk azt, hogy nem rövidült meg az Úrnak keze, nem változott meg, ma is tud hasonló cselekedetekkel szabadítani, segíteni, ahogyan múltban tette, és hogy ezért megint csak azt mondhatjuk, hogy tehát bízhatok benne, rábízhatom magamat.
Ez jó kiegészítés volt, ugye, hogy maga az igében leírt tapasztalatok is erőt adhatnak. Tehát, hogy ezek a múltbeli tapasztalatok, ezek tulajdonképpen olyan, mint nekünk ma az ige. Olyan volt nekik, és nekik ez is erőt adott. Judit?
Talán csak annyit, hogy nyilvánvalóan azért Józsefát az Isten népéről beszélt. Tehát ez sem mellékes, hogy az Isten népének a történetéről, tehát az, hogy az Isten hogyan vezette, hogyan segítette, és hogyan támogatta, hogyan vitte el idáig ezt a népet, és mennyi minden volt. Tehát, hogy ez az ő népe, ez az övé, ez az ő munkája. Tehát amikor így visszamegyünk Ábrahámra, és én nagyon szeretem az ősatyáknak az imádságait pontosan ezért, mert figyeljétek meg, hogy mindig előhozakodnak ezzel, amikor nagy baj van, akkor így imádkoznak. És de hogy tudnak róla, hogy ez a nép, amit az Isten hozott létre, hívott el, tart fent, ez az övé. Tehát azért is megyünk hozzá, mert az övéi vagyunk, és ha az övéi vagyunk, akkor ő gondoskodni fog rólunk. Tehát ez a fajta megközelítés ott van minden imádságban, és Józsefát imádságában is ez. Ez legalábbis szerintem ez a rész ezt is mutatja.
Igen. Mi mindent foglal még magába Isten bizonysága? Ugye szó volt a igéről, szó volt a tapasztalatokról. Mire gondolhatunk még itt, vagy mit látunk ebből?
Azt nem tudom, hogy mondhatjuk-e így különben, hogy a segítségnyújtás, tehát, mert a tapasztalat végig az is az. Uh-huh. De nagyon fontos, hogy annyi olyan példa van a Bibliában, amikor ott volt mellettünk, ugye a példákban, hogy akár személyes Isten is segített embereknek. Tehát például amikor Illés megbotlott és depresszióban van, és ott van mellette a Isten. Tehát a segítség, hát az is a tapasztalat, és ebbe tartozik, de így kimondhatjuk, hogy segít.
Igen, amikor megsegített ezek a tapasztalatok. Így van. Zsuzsa?
Talán külön említhetjük meg, valami is a Szentírásból rögzített számunkra, de Isten törvényei is segítségül vannak ilyen esetekben, mert hiszen szerint is azt arra hivatkozik Józsefát, hogy megadta azt a népnek Mózessel keresztül, hogy amikor bajban vannak, akkor hogy járjanak elé, milyen módon, hogy álljanak meg a templom előtt. És talán az egész ünneptől és szentély szolgálat is talán ide tartozhat még.
Igen.
Én azt is láttam, hogy ebben a mostani versben, különösképpen a következőben, egyszerűen ígéretet is előhoz. Tehát nem csak, hogy egy csodálatos tapasztalat volt a honfoglalás, de a honfogáláshoz egy ígéret is kötődött. Az az ígéret, hogy ha ők hűségesek lesznek, akkor lakhatnak azon a földön. Akkor az Isten nekik adta ezt a földet, és ez egy ígéret az ő számukra is. Hát különösen a következő versben, a 6. Józsefát templom szentelési imájából idéz fel szó szerint, ott pedig abszolút seket
Sálomon.
Bocsánat, igen, Sálomon. Józsefát idéz Sálomon templom szentelési imájából. Akkor ez végképp egyértelműen az ígéretekre való hivatkozás, hiszen Sálomon imádsága után az Isten megjelent Sálomonnak, és azt mondta, hogy meghallgattam a te kérésedet. Amiben ő azt kérte, hogy ha jön háború, ítélet, járványos betegség, éhség, de ha megállunk a házban, és imádkozunk hozzád, akkor hallgass meg, és szabadíts meg minket. És az Isten azt mondta ezzel, hogy igen, hogyha megálltok, ha megtértek, hozzám tértek, segítségül hívtok engem, akkor én segíteni fogok veletek. Ezt ígérem nektek.
Így van, tehát Isten ígéreteire való hivatkozás. Van Spurgeonnek egy ilyen kis reggeli áhítatos könyve, nem tudom, ismeretek, Isten ígéreteinek tárháza. Nagyon tudom ajánlani, mert sokszor tekintünk ugye Isten kéréseire, elvárásaira, stb. És hát soknak találjuk, elnyom bennünket, de hogy mit ígért nekünk? Mit ígért az engedelmeseknek? Milyen ajándékai vannak az engedelmességnek, milyen gyümölcsei vannak? Arról lehet, hogy kevesebbet olvasunk, mint amennyit kéne, és kevesebbet gondolunk rá imádságainkban is. Tehát Isten ígéreteire hivatkozik itt. Ugye Gábor most mondta, hogy mit ígért Salamonnak tulajdonképpen Isten, amikor a templomot megépítette, hogy meghallgattatott az ő imája. Aztán mit ígért a honfoglaláskor, hogy lakhatnak ezen a földön. Én még egyet visszább mennék, mit ígért Ábrahámnak?
Hozzá.
Így van. Három ígéret volt.
Te magadnak adtam ezt.
A te magadnak adtam, és mi volt a harmadik?
Megáldatnak
benned a föld nemzetség, minden nemzetsége. Teljesedette mind három ígéret már erre az időre. Ugye? Zsuzsa, mondd csak.
Akkor még nem mind a három teljesedett, mert a te veled megáldatnak a föld minden népébe, te magadon megáldatnak a föld minden népébe, ez ma csak Jézusban fogja teljesedni.
Így van. És ők ezt tudhatták, hogy még most jönnek ellenük szövetségben három nép, ha kipusztítják, mi lesz Isten ígéreteivel. Szóval nem teljesedhet meg. És ez is erőt adhatott nekik, hogy vannak még Istennek rajtuk beteljesedetlen, vagy beteljesítetlen ígéretei, amiknek még ezután kell beteljesedni. És ránk vonatkozóan, a mikorunkra is, és személyes életünkre is, vannak ilyen ígéretek a Bibliában, amikre hivatkozhatunk olyan alapon is, hogy még nem teljesedtek be. Még az Isten adjon erőt, még adjon lehetőséget, mert még ezek az ígéretek, ezeknek be kell teljesedni. Erről beszéltünk. Tehát, hogy Ábrahámnak is három ígéret volt, és még hogy a harmadik, hogy az ő magvában megáldatnak a föld minden nemzetsége, még nem teljesedtek.
Tovább. Hogy érdemes kimondani ezen a ponton, hogy ez egy harmadik bibliakutatási szempont.
Így van.
Tehát, hogy...
Mit eljösszöket be?
Nem az, hanem gyűjtsük össze az ígéreteket.
Gyűjtsük össze a
ígéreteket. Tehát, hogy éljen a lelkünkben az ige így is, hogy amikor belekerülünk egy bajba, akkor megszólaljon az Isten ígérete számunkra, és mi pedig bátran hivatkozzunk az Isten előtt az ígéretre. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy más dolog gondolni az ígéretekre, és más dolog azt az Isten Isten elé vinni, és ott kifejezetten szóba hozni, hogy így mondjam, kifejezetten hivatkozni rá. Én hiszem azt, hogy nagyon sokszor az a mi bajunk, hogy vagy nem idézik fel az ígéreteket, vagy nem vesszük komolyan az ígéreteket, úgy, ahogyan az Isten azt komolyan venni. Csak mi nem számítunk rá, hogy így meglepődünk, mikor beteljesedik.
Igen.
Azt kérdezik, hogy állj valamelyik, és mikor megállj, akkor meg vagyunk lepve.
Így van.
Hogy mennyire?
Az az igazság, hogy azért félünk ezekre az ígéretekre hivatkozni, mert ott van bennünk mindig a, hát vagy a lelkiismeretünk, vagy a vágyó szava, hogy hát de hát ezek azokra vonatkoznak, akik hűségesek. És abban a pillanatban leszünk hogy hol voltunk hűtlenek. Na most, vagy azért jut eszünkbe, mert még nem rendeztük, akkor viszont nagyon gyorsan rendezendőnk van, hogyha viszont már rendeztük, akkor viszont nyugodtan azt kéne mondanunk Sátának, hogy nem ezt én már rendeztem, és ez nekem bizonyosságban van. Ebben vagyok például, hogy így engedni.
Ezért fontos,
nem csak te.
Az a bizonyos belőtt az előtte, az imács megjelent. Mert az pont ezt hivatott ki. Kiütni.
Tehát ha eddig összefoglaljuk az imádságot, miről volt szó eddig benne? Hogyan kezdte?
Kicsoda az Isten.
Kicsoda az Isten. Ugye elismeri Isten hatalmát. Hogyan folytatta?
Felidézte a bizonyságokat.
Bizonyságokat.
És az ígéretek. Ről beszél.
Igen, amik ugye magukban foglalják a tapasztalatokat. És az ígéreteket. És nézzük meg, hogy most mi következik ezután. 10. és 11. vers. És ímé most az ammoniták, a moábiták és a Szeir hegyén lakozók, akiknek földjén nem akartad, hogy átmenjenek az Izrael fiai, mikor Egyiptom földéből kijöttek, hanem mellettük mentek el, és nem pusztították el őket. Ímé ezért azzal fizetnek nékünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek a te örökségedből, amelyet örökségül adtál nékünk. Mit tesz most Jósafát? Ugye szó volt arról, hogy eddig még nem tudtuk az imádságból, hogy tulajdonképpen miért jött az Istenhez. Most már tudjuk?
Még most se.
Hát most azért már...
Már most kezdő fölvenni.
Most már azért rá.
Nem, hogy mi a helyzet, ez egy helyzetjelentésnek mondanánk.
Igen, tehát még kérés nincs, de már tudjuk, hogy miről van szó.
De már azért látjuk, hogy helyzet van.
Visszahivatkozik a Istenre. Te akartad, hogy ott ne menjünk el, tehát ne tegyünk semmit, akkor most valamiért ezt tetted. Tehát akkor légy szíves, ebből már jön majd, hogy akkor most mondd meg, hogy mit tegyünk, vagy hogyan segíted.
Igen. Hogy volt tehát ez? Azt mondja, hogy te akartad, akiknek földjén nem akartad, hogy átmenjünk. Na, hogy tudjátok ezt? Kikeressük? Mózes 5. könyve 2. fejezetében van, ha nem jut eszetekbe. 5 Mózes 2-ben van, és onnan mindegyik népre vonatkozó szakaszt olvashatjuk. 5 Mózes 2, és először a 9., utána a 19. verset nézzük meg. Tehát 5 Mózes 2, 9 és 19 olvasom akkor. És mondta az Úr nékem, ne hadakozzál Moáb ellen, és ne ingereld azt hadra, mert nem adok az ő földjéből néked semmi örökséget, mert a Lót fiainak adtam Art örökségül. A 19. vers. És mikor közel jutsz az Ammon fiaihoz, ne háborgasd őket, ne is ingereld őket, mert nem adok néked az Ammon fiainak földjéből örökséget, mert a Lót fiainak adtam azt örökségül. Elég egyértelmű? Ugye, tehát moábiták, amoniták, ők jönnek ellenük, és még egy harmadik néppel szövetkeztek. Tehát ők pont az ő földjükön nem kellett, hogy átmenjenek, tehát Isten azt kérte, hogy őket hagyják békén. Milyen ez a helyzet, hogy akiket jól tudták, hogy ezek a népek is, hogy a honfoglaláskor milyen erővel haladt előre Izrael népe, és jól tudták azt, hogy őket elkerülték. Emberileg is igazságos dolog, hogy ők most akkor szövetkeznek és ellenük jönnek.
Tulajdonképpen
testvérek, rokonok. Ugye, tehát a legigazságtalanabb, a legrosszabb támadás, hogy békén hagyták őket, pont akiket békén hagytak, azok szövetkeznek, hogy na, akkor most elpusztítjuk őket. Tehát emberség szempontjából is azt mondhattuk volna, hogyha ők támadtak minket, akkor visszaadjuk, de ha békén hagytak, hát akkor legyünk békességben, ugye. Zsuzsa?
Érdekes. Fölidéződik benne megint a tegnapi nap, hogy úgy tűnik, hogy Isten fontosnak tartja azt, hogy mi világosan, tisztán kimondjuk a helyzeteket. A bűneink szempontjából is, meg a hitünk bizonytalansága szempontjából is. Tehát, hogy megerősítünk, de amikor egy konkrét dologba hívjuk Istentől segítséget, talán, mert akkor tudatosodik bennünk konkrétan, hogy milyen segítséget kap, vagy mivel segíteni meg, nem? Ezt most inkább csak kérdezem, hogy ez csak így most jut eszembe.
Nagyon jó. Tehát itt Jósafát, hogy mondja az imádságában? Azt mondja, hogy és most mi az ammoniták, a moábiták és a Szeírhegyén lakozók, akiknek földjén nem akartak, hogy átmenjünk, azzal fizetnek nékünk? Tehát valóban kimondja, hogy hát azért ez egy különös igazságtalanság, ami most bennünket ér. De vajon kire hárítja ezt az igazságtalanságot? És kire szoktuk mi hárítani?
Azért nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy a te örökségedből akarnak bennünket kiűzni, amelyet te adtál nékünk. Tehát ez a tied. Ez a tied. Te úgy döntöttél, hogy nem kell az ő földjük nekünk. Erre ők most ide jönnek. Tehát éppen ezért érzem én ebben az imádságban azt, hogy itt Jósafát rendkívül jól tudja, hogy itt minden az, tehát ő annyira kifejezi azt, hogy minden az Istené. Minden. És ők, ő gyakorlatilag folyamatosan ezt mondja, és kéri a segítségét, mert minden az övé. Ő rendelte el, ő adta nekik örökségül, ugye ez egy ígéret, ez egy olyan nagyon fontos ígéret, amit az magát az Isten rendelt el. Tehát akkor most hogy van ez? Ugye?
Igen, tehát nem szépíti, nem szépíti a sapán.
Hogy érteni, igen.
Hanem valóban nem ismeri, hogy Istenünk ezt nem értjük, hogy hogy lehet.
Hogy történhetett ez meg, hogy te ezt elrendelted, nem engedted meg, most itt vagyunk ebben a helyzetben. Tehát nem értjük, Uram, szükségünk van a te segítségedre, de visszahivatkozik az Istenre. A te rendelésed, a te örökséged, a te akaratod. Volt mindez. Mi meg itt vagyunk most, és kutatjuk, hogy most mi legyen.
Igen, igen, ez egy nagyon fontos gondolat, hogy Zsuzsa is felvetett már, hogy mi szeretünk szépíteni. Vagyis hát megszoktuk, hogy imádságba szépíteni kell mondjuk. Van egy nehéz élethelyzet, hát ott is valahogy, hát igen, kitupírozzuk, hogy hát Istenünk, nem tudjuk, hogyan engedheted ezt meg. De itt őszintén elmondja, hogy ezt nem értjük. Íme most azzal fizetnek nékünk?
Hát. Igen.
Szóval őszintesség az imádságban. Ugye, ha valóban valamit nagyon kellemetlennek és igazságtalannak érzünk, akkor mondjuk azt úgy el Istennek, és mondjuk ki magunknak is jó, hogyha ezt elismerjük magunk előtt is, hogy hát ezt azért nem, ezt azért mi nem tartjuk normálisnak, vagy nem tartjuk jogosnak, mert akkor nyerhetjük csak el a megoldást, az vezet csak el a megoldáshoz, ha kimondjuk a problémákat. Tehát itt láthattuk ebben az imádságban, hogy nagyon szépen felhozza Isten hatalmát, Isten ígéreteit, de itt mintha kicsit stílusváltás lenne, ugye itt őszintén feltárja a problémát is, és ez nem rossz dolog. Tehát az őszintesség szempontjából ez nagyon lényeges.
Van is egy ilyen, de igaz tudatok, hogy igen, van. Isten nem. Igen, nem. Vagy nem. Nem is tudom pontosan.
Igen, nem.
Igen, nem.
Úgy,
nem. A kettő között van az.
A gonosztól. Igen, hogy ami ezen felül van a gonosztól. Évi?
Én azt akartam mondani, hogy akkor a 12. vers pedig párhuzamos a 6-kal, mert hogy ez valamiféle olyan gyönyörű hogy magatartás ebben a helyzetben, hogy elmondja ez a jónapát, hogy igen, ezt te rendelted, igazságtalanok veled, ha velünk igazságtalanok, akkor tulajdonképpen veled igazságtalanok, neked hatalmad van rendetteni, neked hatalmad van minden, ezért rád néznek a szemeink, és nem kezdik el azt, hogy mivel velünk az Isten, ezért nekünk jogunk van megtorolni ezt a nyilvánvaló igazságtalanságot, és neki megyünk az ellenségnek, hanem kifejezik továbbra is, hogy tiéd az erő, a hatalom, ezért rád néznek a szemeink, és várunk a te megoldásodra. És azt gondolom, hogy a mi életünkben is ezt a magatartást kell megtanulni, hogy miközben sok-sok igazságtalanság és sok-sok minden ér bennünket, és úgy érezzük, hogy tulajdonképpen az Isten törvényével mennek szembe azok, akik bennünket bántanak, mert előfordul, hogy igazságtalanul bántanak, és nem csak a vetés-aratás miatt van a terénységeink, hogy abban az élethelyzetben is várni az Istenre, és nem visszavárni, és nem az igazunkat érvényesíteni. Pedig itt jogos lett volna, hogyha Izrael népe, mint az Isten népe, megtorolja ezt az igazságtalanságot, és mégis az Isten. De a mi szemünk elnéznek.
Jó, tehát őszintén ugye feltárja a problémát, de tovább megy.
De tovább vár az isteni megoldása.
Igen, és akkor nézzük is meg ezt a 12. verset. Mondja, ó mi Istenünk, nem te ítéled-e meg őket, mert nincs semmi bennünk erője nagy sokasággal szemben, amely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te rád néznek a mi szemeink. Ezek olyan szép mondatok, hogy még fel is használhatjuk a saját imádságainkban is, legalábbis én szoktam, tényleg annyira bátorító kijelentések. Ugye, mivel válaszolja azt meg, hogy igazságtalan a helyzet, mivel oldja föl ezt? És miért nem marad meg abban, hogy hát én ezt nem tudom elfogadni? Juliska?
Mint egy kérdés újra, de ez már olyan megnyugvással az Isten akaratába, hogy ó mi Istenünk, nem ítéled-e meg őket? És akkor itt ezzel a kis mondattal ezt le is zárja. Mert a következő, hogy akkor már a saját helyzetüket vázolja az Úr elé, hogy mert nincsen mi bennünk erő-e nagy sokasággal szemben, amely ellenünk jön, nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak tere árnyéznek a mi szemeink. Hogy itt az imádságban eljutott Jósafát oda, hogy most már elmondott az Úrnak mindent, amit szeretett volna, és akkor úgy rábízza magát, hogy mi nem tudjuk, mit cselekedjünk, csak te rád nézünk.
Ja, tehát nagyon rögtön adok szót. Tehát nagyon szépen már elmondtad, hogy mivel oldotta föl az igazságtalanság miatti, úgymond emberi felháborodást magában, mondja, ó mi Istenünk, nem te ítéled meg őket. Ugye, kire bízza az egésznek a megoldását? Isten igazságos ítéletére. És a saját életünkre gondolunk, hát hányszor ér bennünket is igazságtalanság? Mit szoktunk tenni? Ugye kiharcoljuk magunkat, ez alapvető emberi jog, ez nekünk jár, hát nem hagyhatjuk annyiba. És ő rá tudta tenni királyként és hadvezérként, akinek lett volna hatalma megbosszulni, vagy tenni valamit emberileg, akkor is, hogyha esélytelen, akkor is bosszúból tehetett volna valamit, és nem tette. Hanem Istenre bízta az ő megítélésüket.
Zsuzsa. Erre akartam volna én is mondatot támadni, hogy még Jézus maga is úgy élt ezen a földön, hogy hát az igazságosan ítélőre. Erről olvastam talán egy-két-három héttel ezelőtt, valamit reggeli átadva volt, hogy nem a mi dolgunk az, Istennek nem dolga az, hogy igazságot szolgáltassuk saját magának, és hogy nagyon sok igazságtalanság és támadás éri, de nem a mi dolgunk igazságot szolgáltatni, vagy az igazságunkért küzdeni, hanem azt hagyni kell az igazságosan időre, mi esetünkre is, hanem szeretnünk kell és küzdeni az ellenségünkért.
Maria?
Nagyon érdekes és különleges dolog van lehet nekünk is részünk, hogyha így megyünk az Isten elé, tényleg ilyen imádsággal, hogy itt a végig, ahogy végigvezetjük már ez idáig is, hogy az Isten mit munkál, mit tud kimunkálni a szívünkben is, hogy azt mondjuk, hogy te vagy egyedül az Isten, és tiéd a dicsőség, a tiéd a hatalom, és akkor eljutunk oda, hogy azt mondjuk, hogy nem értjük, urunk, ez őszintén mondjuk, hogy ez igazságtalan, ezt miért kell nekünk átélnünk, és az Isten hogyan vezet tovább még már az imádság alatt, hogy azt mondjam, hogy nem tudjuk, hogy mit cselekedjük. Tehát ahogyan ezt ki tudja munkálni, az ember tényleg őszintén és az Istenben bízva megy, imádkozik, és szépen az Isten végigvezeti erre, hogy belátja, hogy őszintén elérítte, hogy az igazságtalanát tart, és már megnyugtatta, hogy és még megerősítette a hitét és a bizalmát, és az, hogy nem magában bízza, hogy nem tudjuk, hogy mit cselekedjük, hanem csak te rád nézett a szemem. Tehát ez egy olyan csodálatos folyamat, hogyha valóban így megyünk az Isten elére.
Igen, ezért így lezárni egy imádságot egy tényleg ilyen felkavaró élethelyzetben, hogy csak te rád néznek a mi szemeink. Szóval ez tényleg egy csodálatos eredmény már, amire ő már az imádságban eljutott. Ugye ha arra gondolunk vissza, amit mondtunk, hogy ki így kezdi az imádságát, maga mellett tudhatja a győzelmet. Ugye ez egy jó kezdetnek volt az eredménye. Tehát ez szintén nem csak egy különleges tulajdonsága volt Jósafátnak, hogy ilyen bátorsággal tudott imádkozni, hanem úgy építette föl, ahogy kellett, és úgy juthatott el erre az eredményre. Ezt nem az elején mondta, ő sem tudta az elején kimondani, hogy csak te rád néznek a mi szemeink, hanem ő tulajdonképpen eljutott a hitáltali megigazulásban erre a pontra, az imádságában, hogy csak te rád néznek a mi szemünk. Azzal kapcsolatban akartam kérdezni, hogy ugye azt mondja, nem tudjuk, mit cselekedjünk. Azért micsoda alázat lehetett ez egy hadvezér részéről? Azért ő nem csak király volt, hanem lelkivezető és hadvezér is. Hát bizonyára záporoztak az ötletek a fejében, hogy hát így kéne, két oldalról kéne támadni, vissza kéne vonulni, be kéne csapni őket, stb. És ezt mondja, nem tudjuk, mit cselekedjünk. Ugye lelki vezetőként is ugye, bizonyára lett volna sok ötlete, hogy hát, ezt is azt kéne csinálni, itt kéne összegyűlni, ott kéne összegyűlni, menteni kéne, menekülni kéne, titokba elvonulni. És nem, ezt mondja, hogy nem tudjuk, mit cselekedjünk.
És a saját tekintélyét az ember elejé előtt ezzel rendesen alá lehet ásni, mert ezt úgy lehet érteni, hogy na itt van egy hadvezér, aki adott helyzetben fogalma sincs, hogy mit tegyünk, a másik, hát milyen hadvezér ez, a másik, aki azt gondolom, hogy akit az Isten meg tud vezetni, az meg rájött, hogy micsoda nagy ember ez a király, hogy meg tudja magát alázni az Isten előtt.
Így van, és a másik pedig, ami szintén az alázatáról állókodik, hogy nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben. Ugye a hadászati szempontból nézzük, ez igaz volt, most úgy egyáltalán nincsen. Pali, ezzel kapcsolatban?
Azért az Ószövetségben olvassuk azokat a vezetőket, vezetőket, királyokat, akik az Istennel jártak. Mindig megkérdezték, hogy vágjuk-e őket, megtámadjuk-e őket. Mindig tanácsot kértek. És valahol igazapátnál is itt van az, hogy ő tanácsot kért. Úgyhogy én nem tudom, hogy mi lenne most a jó. Rád nézlek ezt, mert én mondd nektek.
Így van. Zsuzsa?
Azért ne felejtsük el, amit a legelején megalapítottunk, hogy azért itt vagy háromszoros túlerővel áll szembe, tehát azért jogos is az, hogy a tehetetlenségét ilyen értelemben kifejezi. Tudjuk azt, hogy Isten előtt nem a sok meg a kevés dönt, de emberileg akkor is egy reménytelen helyzetben vannak. És amikor az ember kifejezi az Isten előtt azt, hogy nem tudja, hogy mit cselekedjen, akkor az ebben az esetben például a valóságot tükrözi, de lehetne fordult a helyzet, akkor is ugyanez lenne a helyén való.
Így van, tehát jogos is, de azért egy férfi és hadvezér részéről úgy gondolom, hogy azért alázatot is igényel, hogy nem azt mondja, hogy hát Istenem, vagyunk egy páron, de lehet, hogy nem elegen. Szóval nem azt mondja, hogy hát vagyunk férfiak, de azért tudod te is, hogy erősek vagyunk, hát nem tudjuk, hogy elég lesz, majd meglátjuk, hanem nincsen mi bennünk erő. Ezért férfiként is, azért szerintem alázat kellett ehhez is kimondani.
Azon gondolkodom, hogy talán érdemes volna ezt az első gondolatot, amikor azt mondja Jószafát, hogy ó Uram, nem ítéled meg őket? Vagy nem ítéled-e meg őket? Tehát ez nagyon sok mindent felüthet, de talán arra is elvezetheti a gondolkodásunkat, hogy pontosan Jószafát, aki fővezér is volt, és egy hadsereggel állt szembe. Ő maga nyilván nem ítélkezhet azok ellen, akik föllázadtak az Isten törvény ellen, az Isten parancs ellen, az Isten, hiszen megfogalmazza, hogy te ellened lázadtak ezek, te rendelted, hogy ne menjünk át azon a földön, ezek mégis így viszonyulnak hozzánk, hogy mit rendelsz el, hogy mi a te parancsod. Te ítélsz, mint ahogy eddig is te ítéltél meg népeket, és mi, a te néped, teljesítettük azt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a felütés, tehát amikor a király így az Isten elé járul, akkor ebbe ez is benne van, meg az is, hogy az nem létezik, az nem lehetséges, hogy te ezt nem fogod megítélni. Az nem lehetséges, hogy te ezt szó nélkül fogod hagyni. És nyilvánvalóan azért jövünk te hozzád, mert azt várjuk. Mi tehetetlenek vagyunk, ezt kifejezi, és azt várjuk, hogy te mit rendelsz el, mit fogsz elvénk hozni. Hogy mit csináljunk mi, mert mi önmagunkban teljesen erőtelenek vagyunk. Ez tényleg a legmélyebb alázat, amit kifejezhet valaki, és az imádságnak ráadásul egy rendkívül fontos része, mert hogyha én még tudnék valamit tenni, de hát valami okból nem teszem meg, mert mégiscsak jobb volna, ha az Isten cselekedne, akkor az nagyon hamis, nagyon becsapós. de amikor szükségben vagyok, azért megyek oda, mert azt akarom, hogy Uram, neked itt van, itt vagyok, tehetetlenül te cselekedj. Mondd meg, hogy mit tegyek. Hogy kell-e valamit tennem, vagy nem kell. És ugye az Ószövetségben nagyon sokszor azzal találkozunk szembe, hogy az Isten ilyen stratégiai nonszenszeket mond, és azt mondja, hogy várjál, ne csináljál semmit. Vagy egy ilyen háborús helyzetben, most nem tudom, hogy hol, de például egy teljesen védtelen helyre, egy dombnak a tetejére mentek föl, és kiszolgáltatva mindenkinek, és megtették. És mi történt? Jött az eső, az ellenséged elvitte az eső meg a sár. De én nem értek ehhez, a fiúk talán jobban értenek ilyen stratégiai dolgokhoz, de ilyen katonai dolgokhoz, de az Istennek több ilyen tanácsa és parancsa volt, és végrehajtották. És ez nekem ezt tükrözi, hogy egy király, egy hadvezér olyan szinten teszi le a problémát és önmagukat az Isten elé, hogy az ő parancsára várnak, és csak azt akarják. Vagy én ezt gondolom ebben az összefüggésben. Ez is lehet.
Igen, gondoljunk vissza, hogy mit mondott az elején, hogy ezek a kizáró dolgok, amiket te is mondasz, hogy még tudnék-e valamit tenni, vagy lenne még más ötletem, vagy megoldásom, vagy már nem. Ugye, hogy kezdődött az imádság? Nem te vagy egyedül Isten. Ugye egyedüli megoldásként fordul az Istenhez, és hogy zárja le? Csak te rád néznek a mi szemeink. Tehát nincsenek más ötletek, amikre tekintünk.
Így van.
Nem gondolunk más megoldással. Tehát ez a kizárólagosság, ez is nagyon fontos, amikor az Istenhez fordulunk, hogy tényleg letegyük az emberi ötleteinket, letegyük az emberi gondolatainkat, mert Sátán úgy alakítja akkor a dolgokat, hogy aztán meg lehet, hogy bátrabbak leszünk, és azt gondoljuk, hogy mégsem olyan nehéz ez a helyzet, hogy csak az Istennél legyen megoldás, hát akkor nekifutok azért a lendületből, megteszem még ezt, megugrom ezt a lécet. Szóval veszélyes, hogyha nem alkalmazzuk ezt a kizárólagosságot. Ugye ez az egész imádság, most a végére értünk. Tulajdonképpen, hogy már emlegettem is közben, hitáltali megigazulás összefüggésében is alapvető dolog. Ajánlom nektek, akinek megvan, nem tudom, hogy mennyire van meg a Vagonelnek a Krisztus és az ő igazsága című könyve. Abban egy rész ír erről az imádságról, és nagyon jó gondolatok vannak, pont így a hitáltali megigazulás összefüggésébe. Akkor nézzük meg még, hát az időnk már kevés, de úgy gondolom, hogy csak meg kéne nézni, hogy mi lett az eredménye ennek a fajta imádságnak. Akkor a 13. verstől hallgassuk. És a júdabeliek minnyájan álltak az Úr előtt gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben. Akkor Jaházi erre, az Akariás fiára, most kihagyjuk, hogy kikinek még a fia, az Úrnak lelke szállt a gyülekezet közepette, és mondta, minnyájan, akik Júdeában és Jeruzsálemben lakoztok, és te, Jósafát király, halljátok meg szómat. Így szól az Úr néktek. Ne féljetek és ne rettegjetek-e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Holnap szálljatok szembe velük, ímé ők a Cic hágóján fognak felmenni, és rájuk találtok a völgynek szélénél a Jeruel pusztájával szemben. Nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek, és ne rettegjetek. Holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. Mit gondoltok, milyen hamar jött a megoldás, a válasz az imádságra? Azonnal. Tehát azonnal lett eredménye az az imádságnak. Mi volt az eredménye?
Üzent.
Üzent az Isten?
Üzent az Isten.
Még Ahász ilyenre az Úrnak lelke szállt, tehát egy prófétát küldött az Isten. És mit mondott nekik?
Megnyugtatás volt először.
Bátorítás, ugye?
Megnyugtatás, hogy ne féljek. És akkor még a... Össze is volt rakva szépen, tehát...
A terpet is.
A terpet is megkapta, igen, tehát lehelyítve a végén. És akkor ugye az még nem volt meg, hogy ez megtörtént volna, hanem ez a holnapi nap. De viszont ennek az összessége, az viszont ugye, mondjam azt a múltbéli hitünket, annak alapján már ugye a jövőbeli hitünket még jobban erősíti. Mert ugye, tehát nem kell csinálni semmit. Ugye?
Hát,
csak nézzetek, és akkor lássátok meg az Úr szabadítását. Tehát igazából, ha te tanástalan voltál, mert ugye azt mondtuk az elő, hogy tanástalan volt a király is, akkor most az Isten elrendezi a dolgot, tökéletesen, ugye? Úgy elrendezi, ahogy a tanástalanságodból minden egyes mozzanatodra majd holnap, ugye, pontot kapsz, és tehát befejeződik a történet, ugye? Mert utána már nincsen varia, tehát akit, mondjam azt, az Isten elpusztított, akkor az el van pusztítva, akinek kegyelmezett, annak ugye kegyelmezett, és akkor egy kerettörténet lesz vége holnap, addig lehet sok mindennek gondolkodni, de hogy hogyan is fog ez lezajlódni, ezt ugye majd holnap fogjuk látni, és azért tátott szájra figyelni, azért az nem akármilyen lehetett, ugye? Tehát a szabadítást tudjuk végignézni, úgyhogy közben én konstatálhatom, hogy igen, ez, és ez történik.
Igen, nagyon fontos dolgot mondasz, ugye az első a bátorítás volt. Ezért milyen jól lehetett hallani, hogy tényleg hittel imádkoztak, és az Isten így válaszol, ne féljetek és ne rettegjetek-e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Ugye ezért ez micsoda bátorítás lehetett. Viszont egy gondolatot felvetnék, ami kapcsolódik is Janóhoz, hogy mi lett volna, ha ugyanezt az üzenetet megkapják, mondjuk ennélkül az imádság nélkül. Tehát, hogy nem imádkoznak, csak hisznek, ahogy hisztek, és ezt az üzenetet megkapják, hogy nem ti harcoltok, hanem az Isten, álljatok vesztek, nem kell néktek harcolnotok, várjátok az Úr szabadítását. El tudták volna elfogadni. Ugye emberileg ez milyen gondolat, hogy menjetek ki az ellenség elé, és álljatok vesztek. Ugye ez...
Igen.
Öngyilkosság. Szóval ez most olyan, hogy menj az oroszlán ketrecébe, és állj vesztek. Szóval azért, amit te is mondtál, hogy a múltbeli hitet összekapcsolja még a jövőbelivel is, a jelen vagy a jövőbelivel is, tehát hogy az imádság során hitre jutottak, és ezt a hitet most fel kell használni. Ugye kapnak bátorítást, kapnak választ Istentől, de az Isten általában nem úgy válaszol nekünk sem, hogyha hitet kérünk, akkor mindent megold, hogy már a továbbiakban ne is kelljen hinni. Hanem akkor megadja nekünk azt a segítséget, amihez még hit kell, hogy győzhessünk. Tehát megadja a lehetőséget, hogy felhasználjuk azt a hitet, amit elnyertünk. Tehát azért én úgy gondolom, hogy még mindig nehéz volt neki. Tehát én ott lettem volna a sarokban, és hallom ezt, hogy jó, az Úr velünk van, ő fog velünk harcolni, de hogyan? Hát ilyet még nem láttunk azért, hogy menjünk ki a háromszoros túlerővel szembe, fegyver nélkül és minden nélkül, és...
És állj oda.
És várjuk, hogy történjen valami.
Állj oda és várakozzál.
Igen.
Állj oda és várakozzál. Várd meg, míg... Mert nagyon érdekes ez a válasz. Én csak arra szeretnék rámutatni, hogy az Isten azt mondja, hogy nektek nem kell semmit, tenni semmit, azt mondja, hogy én harcolok. Én küzdök. Hát igaz volt, amit mondtatok, ahogy hozzám jöttetek, hogy valóban ez az én dolgom, ez az én küzdelmem, ez az én harcom. És innestől kezdve lehet erő, béke és nyugalom azokban, akiknek üzent az Isten. Mert megerősíti őket. Valóban, ez az én küzdelmem. Én harcolok. Csak hogy neked oda kell állni. Na ebben van a hit. Igaz? Tehát ebben van a hit próba, a hit kérdés, hogy azt mondja az Isten, én, az az én harcom, de kérek tőled valamit. Neked oda kell állnod. És várakoznod kell, és hinned és bíznod kell abban, amit én most üzentem. És ez egy elképesztően nagy bizonyság, és nagyon nagy példa lesz azoknak is, akikkel szemben maga az Isten harcolni fog. Hogy hogyan győz ez? Tehát nem véletlen, én azt gondolom, hogy ez egy csodálatosan fölépített válasz, ahogyan az Isten erősíti az ő népét, és ahogyan megmutatja az ellenségnek, hogy hogyan győzi le, hogy hogyan győz felette.
Igen, tehát ez tényleg nagyon lényeges dolog, hogy hát azt szoktuk mondani, hogy hát a próbákban, a nehézségben van az Isten része, a harcban meg van a mi részünk. Hát Isten ilyen nagyobb rész, de mi nekünk is részünk van a harcban. Igaz-e ez a gondolat ennek a hátterén? Tomi?
Én azt látom, hogy többféle jelenet, tehát többször is volt ilyen eset, és máskor meg máshogy kellett megoldani. Tehát volt, amikor volt részük. Most nem, tehát azért az is benne van, hogy Isten amikor lát jónak. Uh-huh. Az ő részük azért itt is megvolt, az imádság, tehát hogy Istenre bízni a helyzetet, az szerintem mindig megvan, de hogy mi a válasz Istennek, az nem
volt. Ezt meg kell hallgatni, igen, tehát Istentől, de ő önmaguktól nem kellett tegyenek hozzá semmit ahhoz, amit Isten mondott. Tehát, hogy Isten azt mondta, hogy álljatok vesztek, akkor az azt jelenti, hogy tényleg vesztek állnak, és tényleg nem harcolnak. És nekünk is sokszor tényleg az élethelyzetekben tudjuk, hogy az Istenre kéne bízni, de azért egy kicsit még hozzáteszünk. Ezt nem mondta az Isten, de azért egy kicsit nekem is kell.
Éppen ez a nehézsége az embernek, hogy akar valamit tenni, és amikor az Isten azt mondja, hogy álljál vesztek, akkor meg az egy nagyon nehéz dolog. Hát rendkívül nehéz dolog mondjuk ott maradni egy ilyen helyzetben, és azért, mert ezt meg kell tudni küzdeni, hogy ne a külső körülményekre nézzünk, bár azt imádkozták, hogy a mi szemeink csak tereád tekintenek, tehát hogyha azt mondom, hogy csak téged néznek, akkor nem nézem a külső körülményt, nem nézek magamra sem, igaz? Az én gyengeségemre sem, csak az Istenre. És akkor már van rá erőm, van rá lehetőség, mert kaptam az Úrtól, hogy ott tudjak állni, és vesztek tudjak ott állni.
Így van. Tovább kell mennünk, hogy a végére érjünk. Néztük akkor meg, hogy sikerült ez a csata, amit így felvázoltunk, hogy hát nem is olyan egyszerű volt még mindig a helyzet. Akkor Josafát meghajtotta fejét a föld felé, és Júda és Jeruzsálem lakói leborultak az Úr előtt, és imádták az Urat. És akkor olvasom a 20-tól, és reggel felkészülvén kimentek a Tékoa pusztájába, mikor kiindultak onnan, megállt Josafát, és mondta: halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Tanácsot tartván pedig a nép előállította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét a sereg előtt menvén, és mondják: tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága. És amint elkezdették az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenséget szerzett az Ammon fiai és a moábiták és a Szeírhegyén lakozók ellen, akik Júdára jöttek, és megverettettek. Mert az Ammon és a Moáb fiai a Szeírhegyén lakozók ellen támadtak, hogy őket levágnák és elvesztenénk, és mikor mind elvesztették a Szeírhegyén lakozókat, azután egymás elpusztítását segítették elő. A Júda népe pedig ment Mispába a puszta felé, és mikor a sokaság felé fordultak, ímé csak elesett holttestek voltak a földön, és senki sem menekült meg. Mit olvashattunk tehát? Janó?
Bocsánat, voltak külön szépek között, és ugyan egy kérképpen arról volt szó, amit most mondjuk, tehát, hogy hálát adok az én szabadító Istenemnek. Még akkor, tehát igazából nem kellett semmit tenniük, de azt a valamit, amit tenniük kellett, most úgy tűnik, hogy arra ráhibáztak. Tehát akkor, még mielőtt bármi megtörtént volna, ők már, mert ugye ezt tanítják, csak ugye sokszor vagyunk így, hogy most tudunk-e tényleg, ahogy el is indult az egész, hogy tudunk-e hálásak lenni azért, ami van, és ami majd lesz belőle. Ugye, és akkor látszott, hogy ők tudtak, tehát most ebből nekem az érthető meg, hogy ők tudtak hálásak lenni a Jóistennek a szabadításáért, de még akkor, amikor még semmi nem történt, ugye? És akkor, amikor elkezdték az éneket, akkor az Isten fordította és támasztotta. Tehát, hogy nem tudom, ki ismeri ezt Cserbik Jánost, ugye azt a Pozsváról Nyíregyházára, hogy hívják, Stolpos útját, és ugye végülis én most hallottam először csak ennyi, hogy már akkor meg volt a szabadítás, és ez ugye, hogy milyen idézősen ütős az, amikor az ember ezt saját bőrén tapasztalja meg, hogy megyek a nagy háti bizémmal, zsákommal, hát nem tudom, hogy száti zsák volt-e, vagy csak egy egyszerű zsák, de amikor elment mellette az a valaki,
másik irányba.
Másfél óra múlva jött vissza, és azt mondta magába, hogy ha majd jövök visszafele, és még itt lesz az a fiatal ember, akkor felteszem és elviszem magammal. És tudjátok, ez engem azért érintett meg nagyon, mert voltam én is így, aki bent ült az autóba, és tudta azt, hogy jön visszafele, mert ugye hát mert a boxnál úgy működtünk, hogy elmentünk, és visszajöttünk, és tudta azt, hogy ha jön visszafele, akkor lehet, hogy tud segíteni. Tehát, hogy ugye akkor, mert ugye ebben mi volt a lényeg, csak annyi, hogy János ugye a hátán azzal a egy órás sétával, meg a sok viccel, ugye már a csüggedésnek adott erőt, és akkor igazából azt mondta el, hogy azt tapasztalta meg, hogy akkor, amikor még semmi nem volt, másfél órával előtte, amikor még csak kirakták, már akkor meg volt az Istennek a terve. Tehát, hogy bocs, hogy így egy kitérőt tettem, de hogy a hálát mindenért. Tehát én magam részéről azért tudok mellette voksolni nagyon, mert én avagban ilyen vagyok, tehát én nem tudom, tényleg szó szerint nem tudom a megoldást, ezt már sokszor elmondtam, és sokféleképpen úgy ismerős, nem tudom a megoldást. De hogy ott van, az biztos, mert a Jóisten ezt mindig megadta, és mindig megmutatta. És akkor, tehát így értem, azt a régből a jövőbe menő hitet, nem ugye most, hogyha itt még az, ami, de már másféleképpen ugye érintett, csak amikor van egy hitünk, ugye, és arra ráálltunk, és végig szemléltük, és most, hogyha itt most befejeztük ezt a történetet ilyen szempontból, mert hogy vége van a csatának, és már előrehálásak voltunk, akkor már előrehálás lehetek már innét most a következő szabadításért. Lehet, hogy akkor az majd úgy fog elsülni, hogy segíts magadon, mert hogy Isten is megsegített, ismerjük ezt a központást. De az a lényeg, hogy amikor részünk van benne, de ugye itt most a veszteg volt az egyetlen lényeg, mert ugye itt ez most, hogy mondjam, hát valaminek a kezdete is ilyen szempontból lehetett, mert ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Most ezzel elkezdjük, és akkor az összes többit és a Jóisten, hogyha hittel hiszünk, akkor végig tudja majd variálni. Nekem legalábbis így ez a gyakorlati oldalról a tapasztalatom, hogy akkor, hogyha az egyikre ráállok, és utána következetesen az összes többit is annak a vonalán megyünk körbe, akkor a következő lépés, nyilván, ha most megadná azt a lépést, akkor nem tudnék vele mit kezdeni. De amikor akkor adja meg, mikor már az előző érdekeset megtapasztaltam, ugye? Tehát azért az milyen érdekes lehetett, hogy egymásnak fordultak, és ugye a vége meg még saját magukat is elpusztították. Tehát nekem ez egy olyan nagyon húzott dolog volt, de
ezt úgy rakd össze, ha tudod. Tehát ez teljesen agyament dolog, nem? Tehát először kipusztítják egymást, tehát a többieket, és utána, tehát a vége van a történetek, nem? Tehát a végén megnézsd egymást.
Tehát egyébként fizikai lehetetlenség is, az utolsót kiöli meg, hát ugye ez csak magát tudja legfeljebb.
Az a, erről beszélek, hogy az Isten olyan stratégiai lehetetlenségeket hoz elő, hogy önmagukat pusztították el. Mert itt a történet erről szól, hogy gyakorlatilag olyan helyzetet, olyan lelkületet, olyan szituáció teremtődött, azt csak a jó atya tudja, hogy hogyan, hogy saját magukat elpusztították. Tehát a Josszafátnak és a zsidó népnek nem kellett ebbe a üldözésbe, ebbe a pusztulásba részt venni. Nem kellett. Ez volt az Isten ítélete. Ez volt az Isten ítélkezett fölöttük, és végre is hajtódott ez az ítélkezés. Meg is történt. Tehát én ezt azt gondolom, hogy, vagyis én legalábbis így értelmezem.
Isten hajtotta végre.
Isten hajtotta végre. Ez az ő dolga, az ítélkezés az ő dolga, és most nem is használta hozzá az ő népét, hanem önmagukat pusztították el. Nagyon érdekes.
Ez egy természetes törvényszerűség Isten. Ha Isten ellenében cselekedtek, és tehát egy megkeményedett állapotba kerültek, Isten elhagyta őket, akkor törvényszerű, tehát van az, hogy ideig órai szövetséget kötnek, akik hátán oldalára, de ezek felvonulnak és egymásnak fordulnak. Tehát a saját érdekük, mégiscsak a saját érdekük kerül felül, és azért esnek egymást. Tehát ez törvényszerű, és lesz is még a lezárulása utáni időszakról olvashatjuk azt, hogy minden ellenségeskedés ki fog erősödni fog előjén. Tehát most azt tapasztaljuk, hogy Isten még fékezi még a háborúkat is, tehát sokkal rosszabb lenne a helyzet, tényleg mindenki ellen lenne, hogyha Isten nem fékezné. És lesz egy időszak, amikor megtapasztaljuk valami hasonló helyzetet, mint itt volt, hogy szerintem mindenki ellen van.
Igen, ez nagyon érdekes. Azt szerettem volna még kérdezni, hogy Janó ugye mondta a tervet, hogy megkapták a tervet Istentől, hogy mi volt az, ami nem szerepelt ebbe a tervbe, és mégis ők megtették.
A három. Az ének.
Isten mondta, hogy énekelve menjetek? Nem mondta. Tehát nekem az jut eszembe az a gondolat, amit Jézus mondott, hogy ha csak azt teszitek, amit parancsoltak néktek, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert azt tettük, amit parancsoltak néktek. Tehát Isten nem kérte tőlük, ők mehettek volna, hogy de Isten nem mondta, hogy énekeljünk, hát maradunk vesztén. De ők hálásak voltak az Istennek, az üzenetéért, előre a szabadításáért, ezt kifejezték, és nagyon érdekes, hogy mi volt az, ami miatt végül győztek. Mi volt az, ami az ellenséget megzavarta?
Ének.
Pont ez a plusz.
Az ének.
Pont ez a plusz, amit már nem kér tőlük az Isten. Ha ők nem énekelve mennek, csak azt teszik meg, amit parancsoltak nekik, lehet, hogy nem következik be az egész győzelem. Tehát nagyon érdekes, hogy a hálának milyen szerepe van. Tehát ugye mit gondolhatott az ellenség, mikor meghallotta őket énekelni? Mikor szoktak egy csatába énekelni?
A győzelem.
Ugye csak a győzelem. Hát mi van? Hát azt hittük túlerőben vagyunk. Hát mi folyik itt?
Nagyon magabiztos ez a éneklő csapat.
Igen, hát mi folyik itt? És ugye mire következtethetünk abból, hogy miután meghallották énekelni, azt mondták a moabiták és az ammoniták, hogy akkor levágjuk a Szeír hegyi lakozókat. Én arra gondolok, hogy arra gondolhattak, hogy ugye ők voltak a harmadik, kárulók. Hát akkor csak úgy lehetnek túlerőbe, hogyha valakit nincs velünk. Azonnal levágták ugye a Szeírhegyén lakozókat, és utána, hát ez meg már teljesen rejtélyes, ez már tényleg nem tudjuk azonosítani, mit jelent, hogy egymás elpusztítását segítették elő, hát valamiért ugye megszavarodtak.
Igen, mert ez a fajta gondolkodás, tehát ahogyan gondolkodtak, az alapjában véve egy önpusztító gondolkodás. De milyen érdekes, hogy ha nem az Isten uralkodik a gondolkodásukon, akkor azonnal kerestek egy bűnbakot, vagy azonnal megpróbáltak megkeresni azt, hogy vajon mi történhetett, és emberileg nem történhetett más, csak az, hogy valaki elárult minket. Nem? Tehát így okoskodik az az elme, az a lelkület, aki nem az Isten fennhatósága alatt van. Tehát a vádolás, a kritizálás, a bűnbak keresés, az a sátán lelkülete. És az egy gyilkos dolog. Nem lehet más jövőjük, csak én azt gondolom, hogy ennek ilyen lelki tartalma is van. Nincsen más jövő. Aki az Isten ellen megy, és az Isten parancsa és törvény ellen megy, annak mindenképpen ez a lelkülete.
Így van. És akkor most már végül csak tényleg az egésznek a lelki törvényszerűségeire szeretnék egy pár gondolatot mondani, hogy ugye ott volt a megpróbáló élethelyzet, és ott lehet nekünk is. Mit teszünk? Ugye van a három megoldás, amiről beszéltünk, elcsükedünk, hagyjuk az egészet, megpróbáljuk megoldani, vagy az Istenhez fordulunk. Egészséget. Az Istenhez fordulunk, ugye hogyan imádkozzunk? Ugye először nem a problémákról volt szó. Nem úgy kezdte az imádságot Josafát, hogy ó Istenünk, segíts, mert elveszünk, nyomorult helyzetben vagyunk, nézd meg, micsoda baj, hát micsoda kevés és micsoda igazságtalanság. De ha ezt teszi, mi lett volna? Magába és a népbe is mi az, ami felerősödik? Ugye önsajnálat, a saját problémánk, a saját helyzetünk, a saját nehézségünk, és olyan nagyra nő az egész, hogy már Isten hatalmát meg se lehet látni.
Hát a félelem leuralja őket akkor.
Igen, és kicsinek ki okozza ezt?
Önmagát.
Hát ugye mi váltjuk ki, nyilván sátán segíti elő, de magunk okozzuk magunknak ezt a nehézséget. Tehát nagyon kapcsolódik ide Ellen White egyik látomása, hogy egy szobába volt, és látta, hogy van egy sötét alak. És ha azt nézte, elkezdett nőni, betelt az egész szoba vele. És aztán, amikor Istenhez kiáltott, akkor elkezdett csökkenni, és egy imádkozott, olyan kicsi lett végül, hogy az ajtó alatt kifél. Tehát magunknak nem mindegy, hogy Isten hatalmára tesszük a hangsúlyt, vagy a saját problémánkra, a saját nehézségünkre, mert nem juthatunk el a megoldásig, hogyha a saját problémánkkal kezdünk. Ezért van az, hogy sokszor imádkozunk, küzdünk, mindent megteszünk, és nem sikerül. És nem értjük, hogy miért nem sikerül. Pedig annyit imádkoztunk. De nem jól imádkoztunk, nem jól kértük az Istent, mert a saját problémáinkra tettük a hangsúlyt. Így azonban, hogy Isten hatalmára tette a hangsúlyt, és az ő ígéreteire, Josafát is, így Isten nagysága nőtt föl benne is, és a népbe is, és ehhez képest már az ő problémájukat sokkal kisebbnek láthatták. És hozzáveszünk a folytatást is, a lelki törvényszerűségek levonásához, akkor láthatjuk, hogy hálásak voltak ugye Isten szabadításáért, előle dicsérték Isten, és ez azt mutatta az ellenségnek, hogy nem érdemes támadni őket. És levágták egymást. És mi is, hogyha ezt gyakoroljuk az imádságunkban, Isten hatalmára, az ő ígéreteire tesszük a hangsúlyt, és hálát adunk neki, akkor nekünk is van egy ellenségünk, ugye? Akinek azt mutatja, hogy akkor innentől fogva nincs értelme kísérteni őt, mert túlerő van, nem, nincs értelme támadni, és így nekünk is a kísértések, a próbák lassanként megszűnhetnek, és győzelemre juthatunk. Tehát ezt kell gyakorolnunk nekünk is a nehéz élethelyzetekben, hogy előre hálát adunk az Istennek, nyilván egy ilyen imádság után. Előre hálát adunk az Istennek, és ez azt fogja mutatni Sátánnak, hogy megerősítést kaptunk, és nincsen értelme támadni bennünket. Hát köszönöm szépen a türelmeteket. Ha valakinek valami gondolata maradt, meghallgatjuk, ha nem, akkor leszárjuk. Akkor a jó Isten segítsen bennünket, hogy ne csak hitet nyerhessünk, hanem hitgyőzelmeket. Hitgyőzelmeink lehessenek az ilyen imádság, az ilyen küzdelem által. Amen.
Amen.